Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Megtiszteltetés, hogy itt vagytok. Hogy elindultam ebben a csöpögős, esős, nyálkás, nyírkos időben. Arra gondoltam, hogy én nem biztos, hogy eljönnék meghallgatni magamat. És ezért ti messze, messze túl vagytok azon, amire én képes vagyok. Szóval nagyon megtisztelő, hogy itt vagytok, örülök nektek, és ezért szeretnék is érdemben mondani ezt, azt, amazt, így csak egyáltalán, hogy miről van szó, tudjátok, szándékos vakság.
Az ő cég azért van itt, hogy mindig emlékeztessen bennünket arra, hogy a szándékos vakságnak, ami egyszerre lélektani, másrészt pedig jogi szakkifejezés is, ötféle jellegzetessége van. Az első ismérve, hogy van egy közkeletek hihetetlen, hogy mikor valaki segített nekem, hogy ezt így szoktam mondani, nem csak, hogy bémezt, egy közkeletű hihetetlen, például, hogy a pici csecsemők, amikor sírnak, akkor érdemes őket hagyni, hagy bőgjenek, hagy sírjanak, mert két jó dolog is történik ilyenkor. Az egyik, megerősödnek a hangszálai, meg a tüdeje.
És a másik téveszme pedig, hogy és aztán, amikor 2-3 hétig ezt így csináljuk, és az anyák a konyhában zokognak gyermekeik elfúló sírásával kapcsolatos érzelmi föltöréseik okán, akkor csak egy kicsit kell még bírni, és végül a gyerekeik megnyugszanak, és jó kisfiúk, és jó kislányok lesznek. Ez egy komplex téveszme. Mi az, ami megerősíti ezt a téveszmét? Hát ezt nagyon köszönöm. Majd vegyítem. Mi az, ami megerősíti ezt a téveszmét? Azok az érzések és érzelmek, amelyek kapcsolódnak a téveszméhez. Például, hogy amikor én anyaként egy hónap múlva, 2 hónap múlva azt élhetem meg, hogy az én kisfiam jó, mert éjszaka nem sír, az én kislányom jó, mert nem tombol, és azok a jó érzések, hogy én, aj, szabad estéim lettek, amikor nézhetem a kedvenc sorozatomat. Ezek a pozitív érzések megerősítik ezeket a közkeletű hiedelmeket. Ezt nem gondoltam volna. Azután harmadik, mi az, ami megerősíti mindezt, vagyis a szándékos vakság tünet együttesét, az ehhez a kettőhöz kapcsolódó önmagunkról alkotott kép, az én kép, hogy végre én jó anya vagyok, mert a gyerekem is jó, és ha a gyerekem jó, akkor ez egy jó anya vagyok, hogy sikerült egy 3 hét szenvedés révén, ami nagyon nehéz volt nekem hallani a gyerekem sírását, de most, hogy túl vagyunk ezen, nagyon örülök, hogy ilyen hatékony vagyok és eredményes. És különben is nagyon jó volt, hogy hallgattam az édesanyámra, aki ezt nekem mondta, aki hallgatott az ő anyjára, aki azt neki mondta, és milyen jó, hogy egyébként nem hallgattam a dédnagymamámra, aki azt tanácsolta, hogy pálinkába mártogassak egy kis kenyérbelet, mert az embernek mégiscsak vannak ismeretei arról, hogy mi helyes és mi nem. Tehát föl sem merült, hogy én kenyérbelet pálinkába mártogatva szopogtassam az én kicsimmel, mert én jó anya vagyok. Tehát az önmagamra alkotott kép megerősíti ezt a kettőt, és már 3 vannak. A negyedik szék, hogy az adatok, az információk egészen nyilvánvalóak, kutatási eredményeink vannak, hogy egy gyereket mondjuk, hogyha 1 hónapon keresztül, mikor ő sír, és már keservesen sír, nem az első mökkenés, nem a 20 másodperc sírásról beszélünk, hanem amikor már 10 perc, és 15, és 20, és egy pici csecsemő, és keservesen sír, hogyha őt hagyjuk, hogy na hadd csinálja, mert az anyám meg a nagymamám is ezt mondta, 1 hónap elég ahhoz, hogy egy masszív kötődési zavar alakuljon ki. Mert az 1 hónap egy csecsemő számára nagyjából az örökké valóság. És egy teljesen fejletlen idegrendszerrel és aggyal körülbelül ezt a hatást érjük el, és ezt pontosan tudjuk, és tudjuk, hogy mióta tudjuk. Mert a 70-es évek óta tudjuk, az pedig mondjuk egy 50 év. És miközben ezek a kutatási eredmények, adatok, számok, minden nyilvános, ez egyáltalán nem számít. És ez az 5. szék, letapad a lábam, most is éreztem, hogy letapad a lábam. Azt tudjátok, hogy így, hogyha 50-60 évesen nekiálltok tengózni vagy lábteniszezni, akkor betonon óvatosan, mert letapad a láb. És úgy lehet 50 évesen Achilles-in, meg egyéb sérüléseket durván összeszedni, keresztszallag szakadás. Tehát betonon óvatosan focizzatok 60 évesen. Most én elmondtam, az adatok nyilvánosak. Azért, ha beteg leszel, szívesen meglátogatlak. Szóval az ötödik, hogy az igazság ismerete önmagában nem hoz változást. Mondhatják már most 50 éve, hogy ha-hó, hogy Magyarország, visszaülök ide, Magyarország felnőtt lakosságának alaphangon is legalább 50% kötődési zavarral él. Aminek oka a csecsemőkora, a korai gyerekkora vezethető vissza. Ezek az információk hiába nyilvánosak, egyszerűen. Erről van szó, és emlékeztek, múltkor arról beszéltem, hogy kiragadtam a zöld széket, hogy mi az, ami nem csak jellemzője, hanem oka is egyben a szándékos vakságnak, az önmagunkról alkotott képnek a föntartása, az arra irányuló törekvésünk, hogy ezt a képet magunkról föntartsuk, akkor is, ha nem reális. Ezért szeretem nagyon megkülönböztetni az önbecsülést az önértékeléstől. Mikor valaki kedvesen azt mondja, hogy jaj, fejlesztenünk kell az önértékelésünket, pozitív önértékelésre van szükség, az nekem fáj. Mert nincs szükség pozitív önértékelésre, hanem reális önértékelésre van szükség, amit az önbecsülés nagyon segít. És eszembe jutott, mikor én kiskölyök voltam, talán az első élményem, hogy megy bennem ez a téma, az első élményem erről azt hiszem, hogy talán 13 vagy 14 éves koromban lehetett, amikor elkezdtem bújni Moldova Györgynek a riport könyveit. Mert hogy valahogy ez az életnek a valósága úgy köszönt be, akkor azért 13-14 éves kölyök fejembe, mint ahogy nem, hogy akit a mozdonyfüstje megcsapott, és akkor azt mondta, akit a tehénfüstje megcsapott, és ő neki volt egy zseniális ilyen ötsoros írása. Azt mondja, hogy elment valahova, hát ott is riportokat készített, szocioriportokat, és ott egyszer csak egy bácsi, de legalább egy órán keresztül beszélt az életéről, és olyan borzasztó dolgokat mondott, írja ő, hogy annál borzasztóbb dolgokat, hogy valaki ezt megcsinálta másokkal, azt hiszi, hogy soha életében nem hallott. És tulajdonképpen, hogy már fél órája hallgatta, hogy ez az ember hogyan mondja el a borzasztóbb dolgokat, amiket ő csinált másokkal, elkezdett benne egy kérdés fölmerülni, hogy tulajdonképpen ezt miért mondja el? Egyszerűen nem is érti, és amikor ez az ember befejezte, akkor megkérdezte, hogy de mondja, hogy tulajdonképpen ez a szörnyű dolgokat mondott el. De nem úgy, hogy az életéből, hanem amiket csinált. Ezt miért mondta el? Azt mondja, kihúzta magát a férfi, és a következőt válaszolta. Tudja azért, mert kell a következő nemzedéknek a példakép. És akkor voltam 13-14 éves, és életemben először szembesültem azzal, hogy te jó ég, ilyen lehetséges? Hogy lehetséges, hogy valaki ennyire nem látja jól magát, hogy valakinek ennyire gőze sincs arról, hogy ő tulajdonképpen mit csinált, vagy ki, vagy hogy. Ez 14 éve, 13 éves. És akkor emlékszem, hogy na, akkor azon gyorsan elkezdtem olvasni Benedek István Aranyketrec című könyvét pszichiátriai betegekről. Az is jó hatást gyakorolt rám. Szóval, erről volt szó múltkor, hogy az önmagunkra alkotott képzeteknek, képeknek a föntartása, az mennyire meg tudja erősíteni a szándékos vakságot. És egy kicsit tovább is mentünk, hogy amikor már rendszer szemléletben vagyunk, de nagy dolog, hogy nem csak megtehetjük azt, hogy nem csak a saját magunkra alkotott képhez ragaszkodunk görcsösen, hogy ezt el tudjuk engedni, hanem hogy az elakadásainkban mindig a másik emberről is kialakult egy egyre merevebb kép, amiben már semmi változás nem tud történni, és ez tönkreteszi a kapcsolatainkat. És hogy a változások több mint 50%-ban megtörténnek pusztán azáltal, hogy mondjuk egy konfliktusbeli partneremről, vagy önmagamról a képem megváltozik. És ezt egyszerűen gyönyörűnek látom. És ezért voltam nagyon együttérző mindenkivel, aki adventben nekiáll gyónni, hogy 38 éve utálom. Hogy mennyi hihetetlen sok erőfeszítést teszünk anélkül, hogy egy kis bölcsességgel a másikról alkotott képzeteink megváltoztatásával kezdenénk, ami azután szinte magával hoz egy másfajta cselekvést. Elmondanám, képzeljétek el, hogy mikor jöttem úgy igazán személyesen rá erre a dologra. Ez majdnem 15 évvel ezelőtt történt, volt egy olyan munkatársam, aki számomra egyszerűen elviselhetetlen volt. Ez azt jelenti, hogy egy nagyon hasznos ember volt az egyházközségben, mert pont más volt, mint én. Azért volt számomra elviselhetetlen, mert pont más volt, mint én. És mikor beszélgettünk, vagy találkoztunk, 20 másodperc alatt kirázott a hideg, megőrültem attól, amilyen ő. Ezt nevezzük allergiás reakciónak, de akkor ezt még nem tudtam. És annyira kezdtem kontrollt veszteni, belül olyan háborgás, meg zűrzavar, meg indulat, meg agresszív késztetéseim lettek, hogy el kellett gondolkoznom azon, hogy mit kellene csinálnom ahhoz, hogy ideben egyáltalán saját magamért mit kéne csinálnom, az, hogy másik egyáltalán ő vele hogy leszek, de magammal mit csináljak. És akkor a következő trükköt találtam ki, ezt nem olvastam sehol. Na, egy eredetiség. Ez pedig az, hogy miközben őt hallgattam félfüllel, és már a negyede is feszültséget okozott bennem, és indulatokat gerjesztett, aközben odabent elkezdtem fantáziálni azon, hogy milyen bántalmazásoknak, sérüléseknek, fájdalmaknak, eseménynek kellett, hogy megtörténnie ővele gyerekkorában, hogy ilyen lett felnőttként. És miközben ő beszélt számomra elviselhetetlen módon, aközben megpróbáltam egy nagyon pontos ívet fölrajzolni, hogy az apja és az anyja, vagy egy tanár, vagy egy pap mit csinálhatott vele, hogy ennyire elfuserált lett. És tudjátok, hogy elkezdtem őt elképzelni egy kisfiúként és kislányként, ahogy vele csúnyán bánnak, és igazságtalanul, és elhanyagolják, aminek aztán ez lett a következménye. Egyszer csak már nem tudtam ugyanúgy nézni rá. Nem tudtam ugyanúgy látni. Hát ott volt egy felnőtt, és mögötte, vagy mellette ott integetett egy gyerek, akit éppen az előbb bántottak, éppen az előbb, értitek? És egyszer csak rájöttem, hogy magától elkezdtem jó indulatú lenni. És az nagy dolog volt. Ah, és később akkor szakirodalomban elolvastam, hogy jó, hát hogy ez így, jó. Na most, a múltkori alkalom végén beszéltünk Isten fókájáról. Ez nagyon érdekes reakciókat váltott ki belőletek. Látom, sokan nem jöttek el azóta. Valószínű, hogy a döntésük végérvényes. Nem tudtátok megemészteni ezt a dolgot. Ha valaki nem volt, hogy milyen következő oknak láttunk neki, hogy kifejtsük, hogy mi az, ami a szándékos vakság valóságát föntartja, az ideológiák és az ideológikus gondolkozás, aminek semmi köze a valósághoz, az igazsághoz, a realitáshoz, vagy a tényekhez, illetve, ha van is köze hozzá, mindazt valamiképpen egy manipulált formában valami rendszerként tálalja és hozza elő. Maga az, hogy valami ideológikus, az azt jelenti, hogy már is minden valaminek csak az eszköze, egy cél érdekében, hogy valamit megindokoljunk, vagy megmagyarázzunk, és ezért borsózik tőle a hátam. Akkor is, ha az vallásos ideológia, politikai ideológiai, nevelési ideológia, teológiai ideológia, akármi, borsózik tőle a hátam. És ezért most akkor ezt a témát szeretném jobban kifejteni, és emlékeztek, hogy az eszkimók kérték a római főhatóságot, hogy nevezhessük mi Isten báránya helyett Jézust Isten fókájának. És hogy ennek a tartalma egyszerűen maga a gyönyörűség. Azt lehetne mondani, ha van egy eszkimó számára lényeglátó megragadása annak, ami egyébként mondjuk a keresztény hitben Jézus, hogy mit jelent, akkor az Isten fókája. És azzal zártam, hogy tulajdonképpen két jó választ is el tudok képzelni. Az egyik, hogy a főhatóság azt írja, hogy kedves eszkimók. le is ülök ehhez. Egy ilyen nagyon kedves fehér székre. Azt mondja, nem az eszkimók a fehérek, ugye? Római főhatóság kék. Azt mondja, kedves eszkimók, mi nagyon-nagyon örülünk nektek, hogy ti érdeklődtök Jézus iránt. Ez nagy örömmel és melegséggel tölti el a szívünket. Ez a gondolatotok, hogy Jézust így nevezzétek, hogy Isten fókája, oly lényeglátásról és hitről tesz tanúbizonyságot, amire nekünk nagy szükségünk van. Kérjük a ti nagy vonalúságotokat és megértéseteket a többség miatt, akik ezt nem fogják tudni nagy valószínűséggel, oly könnyen magukévá tenni. Ezért miután ti erről a hitről tudtatok tanúbizonyságot tenni, hogy a lényeget látjátok és megélitek, legyetek szívesek, bár tudjuk, hogy ez tulajdonképpen már is valami nagy gesztus a részetekről, tekintsetek el attól, hogy ezt mi megengedjük. Miközben belül a szívetekben minden további nélkül őrizzétek mindazt, ami miatt azt kértétek, hogy ez lehessen. Legmélyebb szeretetteljes üdvözletünk római főhatóság.
Ez oké. És az is oké, hogyha egyszer csak születik egy levél, ennél gyönyörűbbet el se tudunk képzelni, hogy Isten fókája, bárcsak milyen nép és minden csoport, így, ilyen mély hittel, már is engedélyezzük ezt, hogy Isten fókája, és kérünk benneteket, legyetek nagyon megértőek a többséggel szemben, akik számára ez egyébként elég, nem biztos olyan könnyű lesz fölfogni, mert ők nem látnak fókát, de mi megértettük azt, hogy ti meg bárányt nem láttatok. És hogy számotokra ez a kifejezés, hogy Isten báránya mennyire furcsa és idegen lehet. Úgyhogy zseniálisnak tartjuk az ötletet, a hit lényeg. Na, ez két jó válasz. És ezért mondtam azt, hogy egészségedre, hogy két jó válasz is lehet. Az egyik, hogy igen, a másik, hogy nem. És két rossz válasz is lehet, amikor nem ez történik, hanem valami ideológiai magyarázat születik, amibe belefulladunk. Valami okoskodó, kioktató, lenéző, valami... Most eljövök innen, hogy egy-két élményemet megosszam veletek, párhuzamokat hadd mondjak. Tudjátok, párhuzamként valami olyasmi ez, mint amikor azon vitatkozunk, hogy érdemes-e optimistának lenni, vagy pesszimistának. És erre megint azt mondanám, hogy hát tudjátok, az optimizmus a realitásvesztés gusztusos formája, a pesszimizmus meg a realitásvesztés nem túl gusztusos formája, tehát az optimizmusnál meg a pesszimizmusnál legfeljebb arról érdemes beszélni, hogy mikor melyik hatékony, vagy mikor melyik éri meg, vagy mikor melyiknek milyen hatása vagy következménye van. De nem véletlen, hogy Edward de Bono, a gondolkozás kutatás atya, egyáltalán nem beszélt optimista, meg pesszimista gondolkozásról, hanem azt mondta, nem optimista gondolkozás van, mert az valamiféle téveszme. Hát ez a kikit, hogy lehet, hogy pont beletalál a realitásba, de lehet, hogy semmi köze nincs hozzá. Hát nem, az optimizmusról nem tudjuk elmondani, hogy annak mi köze az igazsághoz. Ám de ezért érdemes értékeket fölfedező módon gondolkozni. Mert annak van köze a realitáshoz, és van köze az igazsághoz és a valósághoz. És azt mondta, hát a pesszimista gondolkozás, ezzel nem tudok mit kezdeni. De azzal tudok mit kezdeni, hogy van egy olyan gondolkozásmód, amelyben a nehézségeket, az akadályokat, a hibákat, a tévedéseket és a hiányosságokat vagyunk képesek érzékelni. Ezzel tudok valamit kezdeni, mert ennek van köze a valósághoz, a realitáshoz, vagy az igazsághoz. Mikor az ideológiák a markunkba kaparintanak bennünket, akkor ez olyan, mintha semmi másról nem gondolkoznánk, csak optimizmusról és pesszimizmusról, és teljesen elvesztenénk az érzékünket az iránt, hogy egyébként mi a valóság. Mondanék egy másik példát, ez a viselkedés. Van két szó, az egyik a viselkedés, szívből utálom. A másik a magatartás, azt nagyon szeretem. Mikor arról van szó, hogy a templomban hogyan kell viselkedni, az összes idegszálam, mint hogyha mínusz 30-ba vittek volna egyszer fürdőgatyába. Hogy kell a templomban viselkedni? Az, hogy milyen magatartással érdemes ott lenni, és az miből fakad? hogy miért alakul ki az a magatartás, mi annak a forrás, erről nagyon szívesen beszélgetek bárkivel. De a viselkedésről? Vekerdi Tamás írja most az új könyvébe a következőt, hogy egy hitoktató, nem, semmi baj, hát leesett, ilyen van, hogy egy hitoktató néni a következőt tanította meg a gyerekekkel. Itt a kislányokat nevelte a megfelelő viselkedésre. Azt mondja, ha este a szoknyátokat nem hajtjátok össze nagyon pedánsan, szépen és rendesen, akkor a mennyben Jézus sír. Ezt nevezzük ideológikus gondolkozásnak. Akkor meghallok egy ilyet, hogy egy hitoktató ezt mondja a gyerekeknek, én is sírok. Mert ez egyszerűen maga a borzalom, maga a szörnyűség. Mikor, és itt megint jól lehet látni, hogy az ideológikus gondolkozás hogyan tart fönn valami vakságot, és hogyan akadályozza meg a lényekhez való hozzáférésünket. Hogy valami olyasmi történik, hogy valami sokkal fontosabbal és lényegesebbel, azt eszköznek tekintve, indoklunk meg valamit, na, hát egyszerűen eszközként valamiféle tárgyi, dologias megfontolással használjuk azt, hogy Jézus. A hátam borsózik ettől. Tudjátok, szinte nincs olyan előadás, amit vidéken tartok, hogy ne jönne oda valaki, és nem mondaná azt, hogy hát... Nem tudom, azért paptól többet vártam. Hát ezt értjük, hogy mondjuk az volt a cím, hogy szorongástól az önbecsülésig, de hol van Jézus? Hogy hát ez egy nagyszerű alkalom lett volna, hogy hirdesd az igét. Szinte nincs olyan előadás, hogy valaki ne jönne ide, és ezt nem mondaná el nekem. És tudjátok, ilyen csomó mindent gondolok, megérzek, ezt nem szoktam elmondani. De hát csak úgy 51 évesen már csak van benne itt valami. És igen ám, de azért egy valamit ilyen kommentárként igen. Hogy tudjátok, szinte semmi erőfeszítésemben nem kerülne, hogy az előadásokban 10 percenként egy szentírási idézetet beleszőjek. Gondoljátok, hogy ez nehezemre esik? Olvastam a Szentírást. Ezért tudnék egy-egy soros, nagyon frappáns idézeteket, egyszer csak most a szándékos vakságnál megállnék, és azt mondanám, hogy én vagyok a világ világossága. Látjátok? Hogy Jézus is erről beszél. Már Jézus a szándékos vakságról beszélt. Hogy térjünk meg a szándékos vakságainkból, és lássuk a valóságot, és az igazság majd szabaddá tesz minket. Érzitek az evangélium erejét? Azért nem mondok 10 percenként egy mondatot a Szentírásból, mert az azt jelentené, hogy a Szentírást, amit én nagyon nagyra becsülök, elkezdem ideológiai módon fölhasználni. Valamit, ami annál sokkal becsesebb számomra, elkezdeném eszköznek, tárgynak, gumicukornak, korbácsnak, mit tudom én minek használni. Ahhoz, hogy most a szándékos vakság témájáról beszéljünk. Ezt kifejezetten fölháborítónak tartaná. Ezt megtenni, mondjuk, most kifejezetten jó, Isten szavával ezt megtenni, hogy 10 percenként beleszőjem, hogy ezzel ideológiai legitimációt biztosítsak egy előadásnak. Szörnyűség. Hát nem kell egy leíratban, meg 5 percenként a Szentírásból egy mondatot idézni. Hát mindenki meg tudja csinálni. Hát egy középiskolai dolgozat, egy középiskolás megcsinálja. Megkérjük, hogy tegyen be a dolgozatába, szőjön bele 3 szentírási idézetet. És kap egy Szentírást, azt olvasgathatja hozzá. Hát ez egy középiskolás színvonal. Hát ez volna akkor az evangélium hirdetése? Hogy, és nem tudom, ezt titeket érdekelte egyébként, vagy hogy most én itt, most, hogy ezt hogy otthon kellett volna elmondanom, vagy nem tudom, hogy ez hogy kellett volna, csak tényleg a de most valamikor ezt elmondtam, hogy mit jelent számomra az, hogy valamit, ami sokkal nemesebb és becsesebb, és ami az igazi érték, hogy azt elkezdem eszközként használni. Mint amikor egy személyre úgy nézek, tudjátok, hogy megyek, nézek férfiként, körbe jövök, eljövök én a pálférjére, nem baj, esik az eső, nem baj az. Nem baj az, itt jó csajszik vannak majd én. Körbenézek, hát, ha tényleg egy nő, mert itt talán vannak még kicsit a hagyományosabbak, az lesz nekem a jó, egy kicsit az a hagyományosabb fajta. Persze, mert annak mondom, hozd ide, az ide hozza. Szerintem ez olyan keresztény mentalitás lehet. Nem? Nekem jó lesz itt, majd én levadászok itt egy ilyen, hozd ide nekem a papucsot nőt, és akkor majd... Hát értitek, hát egyszerűen szörnyűség. Hát, hogy mikor elkezdjük az igazit keresni, és ebben a pillanatban keresek egy nőt, aki majd nem az én jólétemhez hozzájárul, vagy nőként keresek egy férfit, aki majd boldoggá tesz, hát ebben a pillanatban valami elveszett, pont a lényegből. Na jó, gyerünk. Hát ennyit akkor, hogy ahogy párhuzamokat mondok, optimista, pessimista, magatartás és viselkedés. És a harmadik, ami párhuzamként, hogy valahogy ezt a világot, mi az, hogy ideológia, és az hogyan nem, hogy nem tárja föl a lényeget, hanem hogyan takarja el. Hogy például, amikor megkérdezi a riporter valamelyik riportban, hogy és Feri atya, mi erről a véleményed? Mind harci idegesség rám jön. És tulajdonképpen mostanában azt szoktam mondani, hogy a véleményem még engem sem érdekel. Hát ezt egészen nem tudom elképzelni, hogy ez bárki mást is érdekelne. De legalábbis van bennem annyi tartás, hogy nem szeretnék untatni senkit a véleményemmel, mert ha egyáltalán érdemes valamit nyomtatásba leközölni, akkor az nem az, hogy kinek mi a véleménye, hanem mondjuk mi az igazság, vagy ki mit élt meg, vagy mi számára a fontos, vagy élményszerűen mikor mit fedezett föl, vagy mi jelent számára az életben kapaszkodót, vagy mikor mi világosodott meg számára, ezekről mind érdemes beszélni. Hát amikor összejünk, és mindenki elmondja valamiről a véleményét, én egy olyan álmosság fog el engem, hogy egyszer nem bírok, annál már a snooker is jobb. És remélem, értitek, látjátok, milyen érdekes határvonalak vannak, hogy miközben, látjátok, direkt provokatívan, ha ezt mondom, nem, a véleményed nem érdekel, de az, hogy mit érzel, miközben ez a téma előjön, hogy milyen tapasztalataid vannak, hogy mire vágysz, hogy mik az álmaid ezzel kapcsolatban, hogy fáj-e itt neked valami, az mind nagyon és nagyon érdekel. Nagyon. De a vélemény az... Tehát amikor a szándékos vakságról beszélünk, és arról, hogy az ideológiák hogyan erősítik meg a szándékos vakságot, akkor tulajdonképpen megint valami izgalmas lényegi témához érünk. És most, hogy tudjátok, megy bennem a téma, eszembe jutott egy-két történet, ezeket hadd mondjam el, hogy picit így kigazdagítjuk ezt a témát. Tudjátok, mikor úgy, na jó, az a köménymag leves, de azért egy kis... Na. Kis pirított zsemlekocka van benne, mégiscsak ízesebb. És hogy emlékszem, hogy papnövendék voltam, és néha volt szokás, hogy fél óra imádság a templomban, mindig beosztottuk magunkat, és én is ott térdeltem, mindig kultra követ, térdeplő, és akkor ott térdeltem fél órát. Nem ez az érdekes, mert nyilván imádkoztam is közben, de... Mert különben a gyerekkori élményeim elevenedtek volna csak föl, amikor a sarokba csináltam ugyanezt, és vártam, hogy anyám azt mondja, hogy fölállhatsz. De, tehát itt egy imádságról van szó, igen ám, de gyerekként még úgy nagyjából, hogy mondjam, normis méreteim voltak, de aztán egy orvos egy beteglátogatás kapcsán, én voltam a betegünk meg az orvos, mondta azt, hogy magának abnormis méretei vannak, hogy nézzem meg a kezét milyen hosszú. Hát nem tudom, én ezzel élek, nekem nem tudom. Azt mondta, hogy előbb be kéne fejeződni a karjának. Hát ezzel igazán nem sok mindent tudok most csinálni. És én már ezt a maradék 20 évet leélem egy ilyen abnormis méretben. Hogy térdeltem, és tudjátok, de hát akkor én már voltam, hát ugyanennyi voltam, 15 évesen ilyen magas voltam, hogy most már most is kezdődik ez az állapot, hogy a térdelek, hát tulajdonképpen ez a keringésnek nem tesz annyira jót. Tehát, hogy egyrészt így elkezd egy ilyen pangás lenni itt a lábamban, hogy leszökik a vér, és én elkezdek szédelegni. Mert ugyanis a sok sport miatt nekem mondjuk olyan 42-48 között van a nyugalmi pulzusom, a vérnyomásom meg mondjuk 90/60. Tehát amikor én letérdelek nagy áhítattal, akkor a vérnyomásom még lejjebb megy, a pulzusszámom meg így a jeges medve felé tolódik, és ennek következtében egy húsvéti áhítat kapcsán én majdnem elájultam. Ez a szó szoros értelmében. Mert ugye egy papnövendék, az hát értitek, hát most ha fél óra, fél óra. Hát igen, ám csak már az agyamban nem volt vér. Hát az már egy edzésnek számított tulajdonképpen, egy ilyen katonai kiképzésnek. És végül egyszerűen nem bírtam a fél órát térdelve, föl kellett állnom, és egyszerűen be kellett mennem, mert hát, hogy ne ájuljak el. Na, és akkor ennek híre ment, hogy Feri majdnem elájult az imádság közben, hogy nem bír fél órát imádkozni, annyira rosszul lesz tőle. És akkor nagy, oda jött hozzám Várszegi Asztrik Pannonhalmi fő apát úr, ugye most már csak talán 2 hónapig, de akkor attól még majd az lesz, csak már nem ő csinálja. Hogy, és azt mondja, te Ferikém, de mi történt veled? Kérdezett tőlem atyaian. Hát elmondtam neki, hogy tudod, hát ilyen vérnyomás, pulzusszám, pangóvér, erre megértett, hogy 6 másodperc alatt, azt mondja, hát akkor miért nem teszel ki egy széket, és miért nem ülsz ott úgy? Nem, az eszembe se jutott. És ez volt a jó válasz. Hát ez volt a jó válasz. Hát mert imádkozni térdelve kell. Hát ott a nép színe előtt, hát csak nem fogok ülve egy papnövendék. Hogy? Ez tulajdonképpen olyan volt számomra, mint egy atyai engedély. De látjátok, hogy milyen messziről jöttem. Hát, hogy egyszer csak átéltem azt, hogy tényleg, de az a megrendítő inkább, hogy nem jutott eszembe, hogy ezt lehet. Hát, és mennyivel kevesebb? Hát most az jó, hogy 3 percig vagyok az eszemnél, és onnantól kezdve harcolok. Hogy, A másik, az is Asztrik atyához kötődik. 2 évig volt a főnökünk. Jó volt nagyon, csak hogy, legjobb főnök. Hogy az történt, hogy hát este volt olyan 9:30, hát ilyenkor azért a papnövendékek már nem tudom, hogy lézengenek, fímet néznek, vagy óvasgatnak, vagy dumcsiznak, vagy nem tudom, valamit csinálnak. És Asztrik atya meg, hát benn volt, hogy bement szobáról szobáról, hogy megnézegette az ő kis kölykeit, és hát azt látta, hogy én meg ott 9:30 ültem így az asztalnál, egyedül voltam a szobába, és görög szavakat tanultam. Hát a Szentírás miatt, amiből ugye meg nem idézek. És akkor ő bejött, megállt az ajtóba, hát csak megtanulok ógörögül, hát na. És akkor megállt az ajtóba, szervusz Feri, mit csinálsz? Hanem, oj, Asztrik atya, hát nyomom ezeket a görög igéket, hát nehezen jönnek a számra. Úgyhogy nézegetett egy pár másodpercig, azt mondja, güzükém. Ez volt a másik alapvető élményem, hogy Várszegi Asztrik főapától legüzüzött, és hogy tulajdonképpen megint egy teljesen más megközelítésbe és más fénybe találtam magam. Hogy valaki, akitől pont azt várnám, hogy ez az, de belőled lesz valami fiam, ez igen, remélem, ki is kérdezem, mutass csak, de az akkor... hogy így megállt, és azt mondja, hogy güzükém. De nem kommentált egyáltalán, nem mondott semmit, nem volt semmi atyai jó tanácsa, csak úgy, és ez bőven elég volt, hogy ez a pedagógiai érzék. Mikor ideológiáknak vagyunk a világában, tulajdonképpen nem egyszer, nem kevesebb történik, mint hogy ezek annyira bezárnak bennünket, hogy szinte semmit nem látunk a valóság egészéből. Szinte semmit. Kizárólag annak az ideológiának a burkában valahogy pattogunk, mint...
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.